Budapest gyülekezet Pál apostolnak a korintusbeliekhez írt első leveléből az első rész 10. verszakkal kezdődő szakaszából fogom felolvasni a már a kijelölt szakaszt. Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott első leveléből az első rész 10. verszakkal kezdődő szakasz. Olvasom, amelyet ülve hallgassatok meg. Kérlek, azonban titeket, atyám fiai, ami Urunk Jézus Krisztus nevére, hogy mindnyájan egyképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, de legyetek teljesen egyek, ugyanazon értelemben és ugyanazon véleményben. Mert megtudtam felőletek, atyám fiai, a Chloé embereitől, hogy versengések vannak köztetek. Azt értem pedig, hogy mindenitek ezt mondja, én Pálé vagyok, én meg Apollósé, én meg Kéfásé, én meg Krisztusé. Vajon részekre osztatott-e a Krisztus? Vajon Pál feszítetett-e meg érettetek, vagy Pál nevére kereszteltettetek-e meg? Hálákat adok az Istennek, hogy senkit sem kereszteltem meg közületek, kivéve Krisztust és Gájuszt. Hogy valaki azt nem mondja, hogy a magam nevére kereszteltem. Megkereszteltem azonban Stefán a háza népét is, ezen kívül nem tudom, hogy valaki mást kereszteltem volna. Mert nem azért küldött engem a Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem, de nem szólásban való bölcsességgel, vagy a Krisztus keresztje hiába való ne legyen. Eddig Istennek igéje. A korintuszi levél, talán ez az első levél, olyan 54-55 tájékán íródott, és az is lehet, hogy ezt Efézusból írta Pál apostol, de egy olyan fontos irat áll előttünk, amely irat nem csak a korintuszi gyülekezet számára fontos irat, hanem nyugodtan ott lehetne az, hogy kispesti, Pál apostolnak a kispesti gyülekezethez írott levele, vagy behelyettesíthetnénk itt bátran akármilyen gyülekezetet, mert ez egy olyan levél, egy olyan üzenettel bíró, olyan tartalommal bíró szöveg, amely szöveg bármelyik korban elmondható, nem azért, mert úgy általánosságban mindenről lehet beszélni, hanem mert olyan problémákkal, kérdésekkel foglalkozik, amiről, ahogyan Pál idejében, az első keresztények idejében kellett foglalkozni, sajnálatos módon meg kell állapítani, hogy 2000 év alatt nem változott semmi, sőt, ellenkezőleg még bonyolultabbá, botladozóbbá vált a keresztényeknek az élete. Egy dolog azonnal világossá válik ebből a levélből, mielőtt elkezdenék ezzel foglalkozni, hogy a hívő ember is emberből van. Tele nyomorúsággal, botladozással, mindenféle érdek, érvényesítő képességgel, és mindenféle olyan kicsinyességgel, amelynek nem kellene az ember életében jelen lenni. Gyere csak nyugodtan, és már ott várnak a gyermekek. Szóval nem változott itt meg semmi, hanem ugyanazokkal a problémákkal, nehézségekkel kell küzdenie a hívő embernek, és észrevennie mindazt, ami nem azért történik, mert neki abban a kérdésben rendet kellene teremtenie, hanem talán azért történik, mert a kísértő sem változott meg. A kísértő is ugyanaz, aki Pálék idejében volt, sőt, amikor Skéva fiai ördököt akarnak űzni, akkor azt mondja, hogy Én Pált ismerem, hallottam róla, Jézus Krisztust még inkább ismerem, de hát ti kik vagytok, azaz a kísértő is ismerte Pált, ismeri Krisztust, és sajnos ismeri a mi gyengeségeinket, nehézségeinket, vagy azokat a pontjainkat, azokat a foltokat, amelyek fölött ő uralkodik, vagy próbál uralkodni. Kérlek azonban titeket, így kezdi Pál, Atyám fiai, a mi Urunk Jézus Krisztus nevére. Nem úgy kezdi Pál apostol, hogy most helyre teszem a te bölcstelenségedet, és most helyre fogom igazítani azt a bolondságot, amit te nap mint nap elkövetsz, vagy állandóan ebben vergődsz, hanem Atyám fia, ami Urunk Jézus Krisztus nevére kérlek. Mi a különbség a kettő között? Ezen kezdtem gondolkozni először. Ha Jézus Krisztus nevére kérlek, és ezt őszintén gondolom, mert itt nyitnék most egy zárójeles gondolatsort, ugye nagyon sokszor, mikor vitákban vagy beszélgetésekben nézetkülönbség van, és hívő emberek között zajlik ez, akkor egyszerűen leszokták zárni ezzel a kérdéssel, hogy nekem az Úr ezt mutatta meg, és ezzel aztán nincs mit kezdeni, mert ha az Úr megmutatta, akkor hiába tűnik bölcstelenségnek, ha az Úr így mutatta meg, nincs vele mit kezdeni. Zárójelet bezártam. De itt Pál apostol azt mondja, hogy az Úr Jézus Krisztus nevére kérlek. Azaz feltételezhetjük, hogy valaki olyat hív, tanul, valaki olyat hív ebbe a beszélgetésbe, akinek a bensőbségét, akinek a mindenek felett valóságát talán mindenki el tudja fogadni. Nem akarok egészen odáig elmenni, hogy sokszor már azt gondolja a hívő ember, hogy ő váltotta meg az Úr Jézust, és nem fordítva. Mert ez is elő szokott fordulni. De most induljunk ki abból, hogy talán Jézus Krisztus személye még egy olyan személy, aki mindenek felett álló, és ezt mindenki el tudja fogadni. Az Úr Jézus Krisztus nevére kérlek, mondja Pál, hogy kérlek titeket, hogy mindannyian egyképpen szóljatok. Ne legyenek köztetek szakadások, de legyetek teljesen egyek, ugyanazon értelemben és ugyanazon véleményben. Egy nagyon régi élményemet hagy meséljem el. Egyszer valakivel beszélgettem emberekről, és mondtam neki valamit, mire neki az volt az érve, hogyha ő elhinné azt, hogy én igazat mondok, akkor neki a hite romokba heverne. Ez jutott eszembe, amikor arról beszél Pál, hogy egyképpen szóljatok. Vannak kérdések, amiben az ember nem tehet úgy, hogy egyszer így gondolom, másszor amúgy gondolom. Mert ha Jézus Krisztus, majd később eljutunk odáig, hogy Pál rámutat arra, hogy ő nem azért jött erre a világra, és nem azért tért meg, hogy mindenféle szakrális cselekedeteket tegyen, és örüljenek az emberek, hogy ő keresztel, úrvacsorát oszt, ez nincs benne, de hagy emeljem ide, vagy esket, hanem azért jött, hogy a Krisztus váltsághaláláról prédikáljon. És ha ez nem tetszik neki, akkor is ez a feladata. A mi hitünk abban, hogy ki az, aki jó irányba vezet bennünket, nem lehet a szimpátia letéteményese. Azaz nem azon múlik, áll, vagy esik a dolog, hogy nekem XY szimpatikus-e, és hogyha evidens, hogy valami rossz irányba vezet, de ha én azt elhinném, összetörne a hitem, akkor az Krisztus hit. Ezért mondja Pál apostol, hogy vannak dolgok, amiben egyek legyetek. És természetesen azzal kezdtem a mondandómat, hogy emberből vagyunk, és különféle nyomorúsággal küszködünk, botladozunk, ez szimpatikusabb nekünk, amaz kevésbé, de nem ez a kérdés. Ez természetes. Van, aki közelebb áll a mi szívünkhöz, mint a másik. Ez így van rendjén. De a kérdés nem ez. A kérdés az, hogy egyképpen szóljatok. Lehet-e Krisztus haláláról, Krisztus megváltó munkájáról, tisztességről és egyéb dolgokról kétféleképpen beszélni? És persze itt nem az árnyalati különbségekre gondolok, hogy egyikünk jobban be tudja csomagolni a mondandóját olyan papírba, hogy az ne legyen annyira direkt, a másik pedig keményebben szól. Ez csak stílus kérdése. De az igazság, az üzenet, amire Pál fölhívja a figyelmet, annak egynek kell lenni. Nem lehet kétféle üzenet, és nem lehet kétféle beszéd. Mert akkor nincs másról szó, mint arról, amit Jézus mond az őt piszkálóknak, hogyha én Belzebub segítségével űzöm ki a gonoszt, meghasonlott a ház. Hát ha kétféleképpen beszélünk, meghasonlik a ház. És erre hívja fel Pál apostol a figyelmet. Mert megtudtam felőletek, mondja Pál, Chloé embereitől, hogy versengések vannak közöttetek. Azt értem pedig, hogy mindenitek ezt mondja, én Pálé vagyok, én pedig Apollósú, én pedig Kéfásé, én pedig Krisztusé. Versengés is fontos dolog. Emlékszem, vagy 20 évvel ezelőtt történt ez. Egyik testvérem szerepelt a televízióban, és jöttek nekem gratulálni. És kérdeztem, hogy miért kell ezért nekem gratulálni? Hát, mert a testvéred a televízióban szerepelt. És akkor jöttem rá, hogy az emberek minden egyes alkalmat kihasználnak arra, hogy valami kis fény vetüljön rájuk. És nincs ez másként hívő emberek között sem, az egyik ékesen szólóbb, a másik kevésbé tud ékesen szólni, az egyik jobban tud hatni a hallgatóságra, a másik kevésbé tud hatni, és már is elindul a versengés, mert ahogyan ezt mindig el szoktam mondani önmagamnak is, mindig van egy plusz hallgatóság, ha ördög, ott ül az első padban, most éppen nem ül ott senki, úgyhogy nem gondol senki önmagára, aki mindig abban mesterkedik, hogy valamiféle pártütést, valamiféle ellentétet tudjon szítani az emberek között. Az egyik azzal akarja magára fölhívni a figyelmet és elmondani azt, hogy ő kicsoda, hogy én Apollósé vagyok. Az ébredési mozgalomnak az egyik emblematikus figurája volt Borbély Béla bácsi, talán vannak olyanok, akik ismerik az ő nevét, és egyszer egy evangelizáción odament hozzá valaki, és azt mondta, hogy én pedig, drága testvérem, XY egyház tagja vagyok. Most direkt nem akarom megmondani, hogy melyiket mondta. Rám nézett kedvesen Béla bácsi, és azt mondta, hogy attól még megtérhet, kedvesem. Én Apollósé vagyok. De Apollós egy ékesen szóló, nagy tudású, filozófiai elemeket kevert az ő mondandójában, tudós ember volt, aki nyilván eszközként használta azokat az üzeneteket, azokat a tudományt, vagy azt a tudományt, ami az ő fejében volt, és nyilván ezzel akart valamit közelebb vinni a hallgatósághoz, hogy jobban megértsék, kiről is prédikál ő. És persze voltak olyanok, akiknek ez közelebb állt az intellektusukhoz, közelebb állt a gondolatvilágukhoz. A másik azt mondta, hogy én Péterhez tartozom, Kéfáshoz tartozom. Ugye Péter a botladozó tanítvány ekkor már a vezető apostolok közé tartozik, és valószínűleg, hogy onnan Júdeából, vagy akkor nem tudom, hol szolgált pontosan, Péter arra nincs bizonyíték, hogy Korintuszban szolgált volna. Nyilvánvaló, onnan jöve valami előnyt akartak kovácsolni a hívő testvérek, hogy több figyelem vetüljön rájuk. Én Péterhez tartozom. A vitája volt Pálnak Péterrel bizonyos kérdésekben, erre most nem térnék ki. De van, aki ezzel akart előnyhöz jutni. Van, aki arra hivatkozott, hogy a nagy tudású apostol Pál tanítványa. És az utolsó csoport pedig arra gondolt, hogy hát itt már neki nem jutott egyik kategória se, akkor most ő fogja majd megmondani, hogy ha valakire, akkor rá, vagy rájuk figyelni kell, mert mi pedig Krisztuséi vagyunk. Ennek a 20. századi változata az az, hogy én keresztény vagyok. És ezzel le van zárva minden, sehol nem vállalok semmiféle terhet, hanem megyek ide-oda. Én keresztény vagyok. És ehhez lehet valamiféle elvet, ideológiát gyártani. Abszolút nem értve azt, hogy Krisztus hogyan gondolkozik a hívő emberrel kapcsolatban. Pál önmagával kezdi az egész dolog helyretételét. Hát Pál nevére keresztelkedtetek meg? Ha igen, akkor baj van. Akkor kezdjük előről az egészet. Mert akkor vagy nem értettétek azt, amit én hirdettem nektek, vagy rosszul közelítettek Krisztushoz. Azt se tudjátok, hogy ki ő. Valami szimpátia döntötte el, hogy én ti hogyan kerültetek kapcsolatban az örökkévaló Istennel, akkor baj van. Mert akkor nem értitek az egész megváltást. Vajon részekre osztatott-e a Krisztus? Vajon Pál feszítetett meg, érettetek? Vagy Pál nevére kereszteltettetek, kérdezi az apostol. Hálákat adok az Istennek, mondja itt Pál, hogy alig valakit kereszteltem meg közületek. A házigazdát, a zsinagóga fejét, de ez olyan lenyésző. Hálát adok, mert még kevesebb pártoskodás van. Nem ezekben a külső rituálékban fogható meg Krisztus. És persze nem kell arra gondolni, hogy Pál apostol a keresztelés ellen beszélne, de fölhívja a figyelmet. Nem ez a lényeg. És milyen jó, hogy én ezt nem tettem, mert még több probléma lenne. Vajon részekre osztatott a Krisztus? Vagy miféle Krisztust keresek én, te, aki itt ülsz a padban, én, aki itt beszélek? Hogyha emberekhez kötődő szimpátián keresztül próbálom Krisztust elfogadni vagy elutasítani. Hálákat adok az Istennek, hogy alig valakit kereszteltem meg, mert hogy valakik azt mondanák, hogy a magam nevére kereszteltem. Mi a feladata akkor az Isten szolgájának? Ha Pál apostol megpróbál valamiféle rendet teremteni, és azért írja ezt a levelet, hogy rend legyen a korintuszi gyülekezetben. Mi a feladata egy papnak, egy egyetemes papnak? Ugye, mert hiszünk az egyetemes papság elvében, hogy mindenki pap a maga helyén. Mindenki hirdeti Isten örömüzenetét. Van egy ilyen vicces, sajnos igaz mondás, hogy ki az ideális pap, aki 6 napon át láthatatlan, és 7. nap érthetetlen. Lehet, hogy ez lenne a feladata a papnak, hogy láthatatlan legyen, és érthetetlen, és akkor minden megy a maga útján. Vagy valami más dolga van a hívő embernek. Mik azok az értékek, amiket képviselnie kell? Mik azok a dolgok, amiben Pál nem ismert réfát, és azt mondja, hogy ne legyenek köztetek szakadások, egyképpen szóljatok. Mi az a minimum, amit szimpátia ide vagy oda minden hívő embernek mondania kell, ha megkérdezik? Nem azért küldött engem, mondja Pál, a Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem. Hát mi az evangélium? Mi az, ami örömhír az emberek számára? Tegnap egy nagyon érdekes beszélgetésünk volt Kápió szelén, ahol analfabétákat tanítunk, illetve most már gimnáziumi osztály is van, és egész véletlenül tényleg ott gondoltam, hogy beszélgessünk erről egy kicsit. Lukács evangéliumából hoztam egy szakaszt, és megkérdeztem, hogy mit jelent az a szó, hogy evangélium, ugye az már egy érettségiző osztály, nekik lehet a Bibliát is választani, és ha ezt hallják, az micsoda? Hát nem nagyon tudtak vele mit kezdeni, megfejtettük, hogy örömhír. Mi az, ami nekik, kérdeztem tőlük, örömmel, örömhír lenne? Mi az, amire azt mondanák, hogy felkapnák a fejüket, hogy igen, ez öröm. Neked mi lenne örömhír, aki itt ülsz? Ha most meg kell, interaktív alkalom lenne, mennénk sorba, és mindenkinek kellene mondani valamit, ami az ő számára örömhír. Hát furcsa dolgok jöttek össze, hétköznapi dolgok is, aztán már a hétköznapi dolgoktól elrugaszkodott dolgok is, és egyre érdekesebb és mélyebb dolgok jöttek elő, de úgy azonnal olyan sekélyes dolgok jutottak eszükbe. Több fizetés. Kérdeztem, hogy az miért jó? Mire jó az? Hát, hogy nyugodtabban tudok élni, meg tudok valamit venni. Aztán mondta a másik, hogy ha megszületik a gyermekem, az például egy örömhír. Vagy beteg volt, mondja a másik, a gyermekem, és meggyógyult. És ez is örömhír. És akkor kérdeztem, hogy vajon Lukács milyen örömhírről beszélhet? Mi az, ami örömhírrel bír? Elkezdem olvasni az evangéliumot, és mitől kezd majd örülni az én szívem? Vagy sarokba vágom a Bibliát, hogy ennél unalmasabb szöveget még nem olvastam. Mitől örömhír? Mire gondolunk? Itt bizonyára sokan vannak, akik föl tudnák mondani a leckét, hogy mitől örömhír az örömhír, de valóban örömhír, mert Pálnak az a feladata, hogy az evangéliumot hirdesse. Nem az, hogy kereszteljen, nem az, hogy úrvacsorát osszon. Azok csak mellékes dolgok, amik rávezetnek arra, hogy hirdesse az evangéliumot. Milyen evangéliumot lehet hirdetni Mi az, amiben egyértelműnek kell lenni, és egyformán kell fogalmazni? Mi az? Nem szólásban való bölcsességgel, hogy a Krisztus keresztje hiába való ne legyen. Itt áment is mondhatnék, csak lehet, hogy egy pici magyarázatra is szorul ez. Hogy a Krisztus keresztje hiába való ne legyen. Tegnap fejeződött be Oscar Romero emlékkonferenciája, egy nagyon érdekes figurája volt ő az egyház történelemnek. Engem mindig érdekeltek azok az emberek, akik ingadoztak hitükben, majd egyszer csak történt valami olyasmi, ami kijelölte az ő számukra az egyenes utat. Bonhoeffer is ilyen volt. Nem volt kezdetektől kezdve híve annak, amiért a végén meghalt. Oscar Romero sem ebben hitt, amiért meghalt. De egyszer csak rájött arra, hogy evangéliumot kell hirdetni azoknak, akik maguk ügyét nem tudják elrendezni, akik éheznek, akik fáznak, akiknek nincs lehetőségük jobb életre fizikálisan. Hirdetni kell az ő számukra az örömüzenetet, hogy szóban, szóval, akkor a Krisztus keresztje hiába való lesz. Nem figyelünk azokra az igékre, amelyek megfogalmazzák azt, hogy jön hozzád valaki, hogy fázik. Ne mondd azt neki, hogy eredj el és melegedj meg, hanem adj neki valamit, amitől melege lesz. Hogy a Krisztus keresztje hiába való ne legyen. Ó, milyen nagyszerű volna, hogy felfesdülne ez a gyülekezet is mindenki. Ha az örömhír innentől kezdve azon állna, hogy a Krisztus keresztje hiába való ne legyen. És ezt hirdetnénk reggeltől estig. Van lehetőség, van megváltó. Ó, olyan könnyű ezt elhinni tele hassal, vagy olyan könnyű ezt elhinni, ha az embernek tele van a zsebe, vagy nincs gondja a villanyszámlára. De ha kiszolgáltatott, könnyű elhinni. Ha nyomorog, könnyű elhinni. Hogyha botladozik, könnyű elhinni. De nem szólásban való bölcsességgel, hogy a Krisztus keresztje hiába való ne legyen. Amen. 193-as ének első versszakát énekeljük el. 193-as ének első versszakát.